Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Nagyon nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Tóth István vagyok a mikrofon mögött. Önök az Önindító magazint hallják. Mai vendégem Ercsi Dániel, egyetemi hallgató, aki már is lezárta az első évét, hiszen vége van az első tanévnek, két fél év vizsgai időszak, csupa mosolygós, csupa derű, úgyhogy biztos jól sikerült minden, de azt ő elmeséli. Szia Dani, nagyon nagy tisztelettel köszöntelek itt a rádióban.
Szia István, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
Hát egy évvel ezelőtt beszélgettünk, vagy lehet, hogy még régebben, mint egy éve, akkor még csak körvonalazódott benned, hogy Bibó gimnázium, végzés, érettségi, felvételi, azóta nem beszéltünk. Mi történt veled? Mesélj!
Igazából sikerült a felvételi, ugye júliusban tudtuk meg az eredményeket, felvettek az Eötvös Loránd Tudományegyetem társadalomtudományi karára, ott pedig nemzetközi tanulmányokat hallgatok angol nyelven. Ami be kell, hogy valljam, elsőnek nagyon fura volt. Első két hét után éreztem rá igazán, hogy milyen angol nyelven tanulni, és majd, hogy nem az egész életemet angol nyelven élni. Olyan, mintha külföldre kerültem volna, pedig nem, hanem a magyar fővárosba, Budapesten folytatom életem.
Dani, én nagyon emlékszem rá, hogy nagyon határozott volt az elképzelésed, és a realitások és egy kicsit a vágyak küszöbén mozogtál akkor, én úgy emlékszem, hogy az volt a vágyad, hogy bekerüljél, de nem volt egészen biztos magadban. Így utólagosan, amikor megjött a felvételi, mennyire volt könnyű a bejutás, és tulajdonképpen, amikor elkezdted, akkor azt kaptad-e, amit vártál ettől az egész képzéstől?
Igazából azt hiszem, ilyen 12-14 pont különbség volt a felvételi ponthatár és az én pontom között. Ezt most hívhatjuk akár magabiztos felvételnek is, vagy nem. Ezt mindenki döntse el magában. Igazából, hogy azt kaptam-e, amit vártam, félig igen, félig nem. Egy kicsit jobban gyakorlatorientáltabb oktatást gondoltam, hogy fogok kapni, de egy kicsit száraz lett.
Oké, első éven vagy túl, azt mondják, akkor inkább az elméletek dominálnak, de más egyetemen. Miért pont az ELTE? Van-e valahol máshol ilyen jellegű képzés? Hát tudjuk, hogy az ELTE az országos szinten is talán az elsők között van, de bizonyos szegmensben az első is, sőt, európai szinten, sőt, világszinten is jegyzett egyetemről van szó. Budapest, ELTE, miért pont?
Igazából pont ezek miatt, amiket most felsoroltál, hogy világviszonylatban is elég nívós neve van az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek, így úgy gondolom, hogy a diplomámon is jól fog mutatni. Nyilván választhattam volna a Corvinus Egyetem közül is, vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is ugyanúgy a repertoáriában van ez a szak, de az ELTE-t éreztem magamhoz legközelebb és önazonosnak.
Mesélj egy kicsit erről a képzésről, tulajdonképpen fordíts le angolról magyarra, hogy mit is tanulsz, mit ad, mit tudtál előzetesen ezzel erről a dologról, és mi az, amit kaptál ott az egyetemen?
Előzetesen, amit tudtam róla, hogy nemzetköziséggel foglalkozik, illetve a globális problémákkal és ezeknek a megoldásával. Amit pedig most már tudok, hogy milyen elméletek vannak a nemzetközi térben. Nyilván itt a középiskolai történelem közrejátszik, ugye a realizmus, liberalizmus, szocializmus, de ugyanúgy a modernizmus is megjelenik, mint idea, és rengeteg tudást lehet ezzel felvenni magunkra, és megérteni egy-egy országot például, hogy ők miért úgy gondolkodnak, ahogy.
Milyen tantárgyaid vannak? Mesélj egy kicsit azokról a tantárgyakról, amelyeket abszolválni kellett az első fél évben, illetve a második fél évben.
Első fél évben volt jogi alapismeretek óránk, ahol nyilván a jogrendszerekkel, és hogy mit jelent az, hogy jog és jogalkotás folyamatáról tanultunk. Második fél évre épült rá az alkotmányosság, ami az alkotmányosságba való bevezetés volt, mit jelent egy alkotmány, hogyan készítik el őket. Ezen felül volt mikroökonomia, illetve makroökonomia, ezek közgazdaságtani tantárgyak. Nem szeretem őket, nem baj, hanyagoljuk. Ezen felül volt nemzetközi jogi bevezető óránk, aminek megint csak az volt az lényege, hogy egy kis ízelítőt kapjunk, hogy mi az, hogy nemzetközi jog. Ezen felül az európai integráció története, illetve az Európai Uniónak a döntéshozatala volt egy fontos mérföldkő, illetve ez az egész tanulmányok alatt egy fontos tanulmányi vonala az egész képzésnek, az Európai Unió, illetve ezen felül még, ami érdemes megemlíteni tanóránk, az a nemzetközi kapcsolatoknak a teóriái, ahol tanulunk igazából pont ezekről a ideológiákról, amiket az előbb említettem, illetve a szemináriumon, mert ennek van előadása és szemináriuma is, ott pedig még egy kicsit jobban lebontva tanulunk az ideológiákról, sőt, előadást is kell készítenünk valami ezzel kapcsolatos témával.
Kedves hallgatók, önök az Önindító magazint hallják, mai vendégem Ercsi Dáni, az ELTE egyetemi hallgatója, most végezte az első esztendőt egy nagyon különleges szakon, és az még hagyján különleges szakra jár, de angol nyelven tanulja. Többek között ezt is boncolgatjuk majd néhány perc múlva, de most elmegyünk egy kicsit zenélni.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, önök az Önindító magazint hallják, mai vendégem Ercsi Dániel, egy volt bibós fiatalember, ízig-vérig kiskunhalasi, de most már az élete jó egy esztendeje a fővároshoz köti, hiszen az ELTE egyetemi hallgatói egy fantasztikus szakra jár, angol nyelven tanul, ami egy külön kihívás lehet valamennyünk számára, neki is egyébként, de hogyha már ezt hoztam szóba, mennyire volt megalapozva a te angol tudásod? Tudom, hogy zseniálisan jól beszéltél angolul már a gimiskorodban is, de azért tegyük azt hozzá, hogy egyetemi szinten szaknyelv van, mondtad a különböző közgazdaságtudományi tantárgyakat, azért vannak szakkifejezések. Hogyan sikerült ebbe a beilleszkedésed? Mennyire értetted meg ott az első egy-két hónapban, hogy mit is tanítanak?
Ugye én egy angol felsőfokú nyelvvizsgával mentem az egyetemre, és az első két hét volt tényleg a nagyon nehéz. Utána fölveszi az ember a ritmust, és azt, hogy egy más közeg, és átáll az embernek az agya az egészre. Szaknyelv terén pedig igazából érdekes, mert vannak nyilván szakkifejezések, de mégis az ember valahogyan ráérez, hogy az mit jelent, és nem feltétlenül kell utána járnia és utána néznie, meg az is sokat segít, hogy azért a professzorok tudják azt, hogy sok magyar diák is van a hallgatók között, tehát megpróbálják azért ők is úgy elmagyarázni, hogy mi is megértsük, pláne arról nem is beszélve, hogy nagyon sok olyan hallgató diák is van, aki külföldi, Magyarországra jön ugye tanulni angol nyelven, de nem feltétlenül biztos, hogy ők is megértik az angolt.
Igen, ez nagyon különleges, hát sok mindenkiről hallottuk, az arab országokból érkezőkről, és még sorolhatnánk az afrikai országokból érkezőkről hallottam azt, hogy az angoljuk sem olyan tökéletes, és bizonyos kifejezésekkel nehézségeik vannak. Oké, két hét alatt belecsöppentél, az előző etapban azt mondtad, hogy melyek azok a tantárgyak, amelyeket nem szerettél, de melyek, amelyeket szerettél?
Amit nagyon szerettem, az a bevezetés a jogi alapismeretekbe, nem a nemzetközi jogos, hanem a kifejezetten a jogi. Azt szerintem nagyon izgalmas volt, és nagyon sok múlik azon is, hogy a professzorok hogyan tanítanak, és amikor egy professzor interaktívan tartja meg az előadását, színesen, videókkal tele, és úgy, hogy tényleg egy beszélgetést szeretne lefolytatni velünk, az azért sokkal jobban behúzza a hallgatót, és így fogékonyabb a tanulásra, és izgalmasabbnak véli a tantárgyát.
A saját magad szempontjából mit érzékeltél változásként a középiskolai oktatás és az egyetemi oktatás között? Hiszen valamennyien tudjuk, oké, beültél a bibóba reggel 8-kor, 2-ig, 2:30-ig, 3-ig, mit tudom én, 3:30-ig, ott ültél. Kvázi kötelező volt iskolába járnod. Az egyetemen nincs ilyen, mert hogyha úgy gondolja az Ercsi Dani, hogy hát most egy kicsit aludnék még, vagy más programomban, akkor talán egy-két órát úgymond lehet lógni. De hogyan élted ezt meg, ezt a viszonylagos szabadságot?
Jól. Igazából szemináriumok voltak azok, amiknél maximum 3 hiányzás volt megengedve, ott azért jobbára az összesen ott voltam, mert ott jobban érezte az ember azt, hogy a professzor is figyel a hallgatóra, és elvárja az elvárandót, míg előadásokon igazából bejártam, a második fél évben kevésbé, sőt ott volt 2 olyan tantárgy, ahol az óráknak legalább a hát 85%-án nem voltam bent, és ez viszont adódik magának a tanárnak a stílusán is, tehát, hogy nagyon sok múlik tényleg, még egyszer ezt ki kell hangsúlyozni.
Tehát akkor itt vegyes volt a kép, ha jól gondolom az elmondásod alapján. Hogyan sikerült a vizsgaidőszak, hiszen neked ez is újdonság volt, hogy egy vizsgaidőszak, hogy oké, november végéig, december 1-ig szorgalmi időszak, beadandók, ZH-k, szemináriumok, előadások, ahogy ezt jelezted már, különböző prezentációk, utána viszont kvázi következik egy olyan lauf, vagy egy-másfél hónap, amit saját magad osztott be a lehetőségeken belül és a vizsgák között. Ez hogy ment?
Az első vizsgai időszakom jobban sikerült, ott egy ilyen 4,5-ös átlagot zárhattam. ami azt jelenti, hogy volt 2-4-esem, azt hiszem, vagy 3, a többi az mind 5-ös lett szerencsére, és a második vizsgai időszakom is jól sikerült, ott 4,3-4,4-es átlagom lett, még nem tudom pontosan, ott 2-3-assal, és a többi az megint 5-ös az összes. Ami fontos volt nálam, hogy szerettem minél előbb letudni a vizsgai időszakot, így én most a második fél évben az összes vizsgámat egy hétre vettem föl, ami egy kicsit megerőltető volt, mert közben munkát is vállaltam, január óta dolgozok, és az első vizsgai időszakban pedig ott azt hiszem 2 hétre vagy 3 hétre tudtam csak elnyújtani, de igyekszem minél előbb letudni a vizsgai időszakot, mert akkor több a szabadidő.
Dani, oké, vállaltál munkát, láttad az első fél évet, hogy hogyan tudod beosztani az időt, mennyire megy könnyen vagy nehezen az egyetem. Utána döntöttél, hogy munkát válasz, és mennyire egészíti ki? Miért volt fontos számodra, hogy kvázi a tanulás mellett dolgozzál is?
Ennek több oka van. Az első az, hogy az első fél évben délutánonként nagyon sok szabad időm volt, és én ezt nem szerettem. Én mindig szeretnék valamit csinálni és pörögni, és hasznossal tölteni el azt az időt. Így januárban vállaltam munkát, január 11-én egészen pontosan, és onnantól kezdve a szabad időm szerencsére megfeleződött, így is van azért helyek közel, de van, és azért is tartottam fontosnak azon kívül, hogy az idő elmenjen, hogy tapasztalatot és munkatapasztalatot szerezzek, mivel ez nagyon fontos most már a mai munkaadók szempontjából, hogy olyan embereket tudjanak alkalmazni, akiknek már volt előzetes munkatapasztalata.
Ez mennyire illeszkedik a tanulmányodhoz, amit vállaltál, tevékenységet, munkát?
Szerencsére nagyon, mert nemzetközi vonalban vagyok, úgymond, mert a reptéren dolgozok, a reptérrel szemben lévő hotelben, és ott vagyok becses nevén szobafőnök, egyébként recepciós, tehát mindenféle nációval találkozok, kapcsolatot kell létesíteni és kezelni a esetleges problémás helyzeteket is.
Ez nagyszerű dolog, ez nekem is nagyon tetszene, és gondolom kihívás a számodra, és egy új közeg, és a reptér közelében is dolgozni. Kedves hallgatók, önök az Önindító magazint hallják, mai vendégem Ercsi Dániel, egyetemi hallgató, az ELTE padjait koptatja most már jó egy esztendeje, de közben aktív tevékenységet is folytat a munkaerőpiacon is, január óta dolgozik, és ez nagyon-nagyon dicséretes, és azt nem mondta el, hogy nem csak tapasztalatot szerez, hanem pénzt is szerez ezzel, megkönnyítve esetleg a tanulmányai finanszírozását. Kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk Danival a beszélgetést, de most egy zeneszám következik.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, önök az Önindító magazint hallják, mai vendégem Ercsi Dániel, egyetemi hallgató, fővárosba jár, a patinás eltére jár, és egy nagyon-nagyon jó szakra, amiből rengeteget profitálhat, de ebből már kamatoztat, vagy csepegtet most is, hiszen aktív tevékenységet folytat a tanulmányai mellett a szállodaiparban is, hiszen dolgozik a repülőtér melletti szállodában. De Dani, kiskunhalasi vagy, ahogy beszéltük, izzigvéri, itt nőttél föl, óvoda, bölcsőde, általános iskola, középiskola. Mekkora változást hozott az életedben a főváros, hogy bekerültél gyakorlatilag egy világváros forgatagába?
Ez egy jó kérdés. Amint biztosan tudok mondani, hogy könnyen hozzá tudtam szokni a nyüzsgéshez, és amikor hazajövök, ezért ez egy kicsit hiányzik, a nyüzsgés. De néha belegondolok, hogy azért jövök haza, hogy a nyugalomba jöjjek vissza. Szóval itt egy kettős mérce van, úgymond, hogy jó is hazajönni a nyugalomba, de mégis visszahúz a szívem egy kicsit a fővárosba, a nyüzsgésbe, de nyilvánvalóan nem felejtettem el Halast, illetve vannak terveim között olyan dolgok, ami Halast is érintik, szóval remélhetőleg tudok hazahozni is valami pozitívumot és kamatoztatni, és visszaadni azt a sok jót, amit itt kaptam.
Többek között kaptál is, de te is adtál. Én nagyon emlékszem rá arra az érára, amikor még középiskolásként a diák önkormányzatot irányította a csapatoddal együtt, és nagyon emlékszem például arra az időszakra, pandémiára, ami egy sötét korszak volt, hogy mennyire buzdítottad, lelkesítetted a diáktársaidat, ötleteket adtál, hogyan lehetne kilábalni ebből, és én tudom rólad, hogy neked is voltak ilyen dilemmáid, és neked is meg kellett erősíteni magadat, hogy igen, és vége lesz, optimistán, derűsen kell kikerülni a dologban. Mennyire vagy ott is közösségi ember, mennyire tudod ezeket a gyakorlati tapasztalatokat, rutint, amit itt szereztél Kiskunhalason, diák önkormányzati vezetőnként a fővárosban érvényesíteni?
Nehezebben. Egy sokkal nagyobb közegről beszélünk, sok olyan emberrel, akiknek hasonló ambíciói vannak, mint nekem, tehát egy versenypályára lép rá az ember igazából. Emlékszem, hogy beszéltünk arról, hogy leszek-e hökös vajon. Még nem lettem, de már nagyon a küszöbén vagyok, ugyanis következő fél évben el fog indulni egy mentorprogramunk a külügyi bizottsággal, mármint a hökös külügyi bizottsággal, és a külföldi hallgatókat, akik önköltségesen jönnek hozzánk, őket fogjuk mentorálni, hogy Magyarországra minél egyszerűbb legyen az integrációjuk, illetve ide az egyetemre is, és én is egy mentor leszek a következő fél évtől. Ebből a részből mondhatjuk, hogy közösségi ember vagyok.
És leszel, és vagy. A másik, ami nagyon-nagyon ismert rólad, hiszen nagyon-nagyon hosszú ideig versenytáncban jeleskedtél, országos szintű eredményeket ért el. Nagyon-nagyon hosszú éveken át a életed része volt a folyamatos gyakorlás, az edzés és a versenyeken való részvétel. Ebből mit tudsz profitálni, hiszen tudom azt is, hogy szívvel, lélekkel csináltad.
Azt hiszem, azt mondtam legutóbb, mikor beszélgettünk, hogy a kitartás, az önfegyelem és a motivációnak a folyamatos elérése. Továbbra is egyébként ezek, hogy van egy cél, amit el kell érni, és azért a célért küzdeni kell. Ha esik, ha fúj, bármi van, akkor is a célért meg kell tenni mindent, és nem szabad feladni. Továbbra is ez az, ami motivál, és amit a táncnak köszönhetek.
Ilyenkor még van egy kis nosztalgiád, amikor hazajössz, hogy oké, itt vannak a haverok, a barátok, az iskolák, a családtagok, a versenytánc színhelye is itt volt, amikor táncoltál, hogy ilyenkor eszedbe jutnak ezek a nosztalgikus érzések?
Természetesen, és van, amikor telefonon is nézegetem a régi képeket, és nem tudom, mennyire emlékszel, egyszer a sportmagazinba készítettél velem interjút a Rexterra kupán, és még arról a kép is megvan, hogy egyszer egy barátom elküldte a fotót, hogy látott a tévébe a sportmagazin, és akkor is mindig te jutsz eszembe, szóval elmondható ugyanaz, mint az előző interjú elején, hogy régóta ismerjük egymást.
Igen, és nekem ez egy óriási élmény, hogy végigkövethettem így vagy úgy a pályafutásodat, annak ellenére, hogy most azért tényleg több mint egy éve nem beszélgettünk egymással, de azért itt vannak a rokonaid, édesapád, édesanyád, a nagyszüleid itt vannak, akikkel szintén remek kontaktusod van, és tudom, hogy nagyon büszke vagy arra, hogy ennek a családnak a tagja lehetsz, és ahogy mondtad tavaly, arra is emlékszem, hogy feladták a leckét neked, vagy magasra tették a mércét a családtagjait, hiszen hát ugye beszélgettünk nagypapád, aki olimpikon, egy fantasztikus versenyző, és hát jó egészséget kívánunk neki, és gondolom, hogy beszélgettek erről a dologról. A családtagjait hogyan viszonyulnak ezekhez, az egyetemi sikereidhez, hiszen ebben a családban mindenképpen különlegesnek számít ez a szak, az ELTE és ez a fajta képzés.
Nyilvánvalóan örülnek neki. Továbbra is érzem azt, hogy fel van adva a lecke. Nem mondom azt, hogy nyilván nem vagyok megdicsérve, de ugyanúgy érzem azt, hogy hát jól van, ez most a vizsga 3-as lett, de azért jobb lett volna egy 4-es vagy egy 5-ös, nem baj, meg lett az a lényeg, de mindig ott van az az apró kis de nem érzem azt, hogy akkora nyomás lenne rám gyakorolva, mert tudom azt, hogy nyilván örülnek annak, hogy meg lett legalább az a 3-as is, és ők se panaszkodhatnak, én az kicsit azért igen, de ez a 4,3 szerintem továbbra is egy szép eredmény, hellyel közzel.
Nem csak hellyel közzel, Dani, tudod, hogy nagyon büszkék rád. Nagyon-nagyon, amikor találkozom velük, mindig emlegetik, hogy a Dani. És persze a többi unoka is, hiszen a többi unoka is fantasztikus. Már Varó Józsi bácsiról beszélek, és a nagyszüleidről ámlok, akik tényleg nagyon büszkék arra. És lehetnek is, hiszen fantasztikus unokáik vannak veled együtt. Kedves hallgatók, mindjárt folytatjuk a beszélgetést, önök az Önindító magazint hallják. Ercsi Dániel a vendégem, egyetemi hallgató a fővárosban, az ELTE-re jár, az első évet végezte el a napokban, hiszen nagyon-nagyon gyorsan letudta maga mögött a vizsgai időszakot, így, hogy itt van előtte a nagybetűs vakáció és a sok-sok pihenés, de ahogy ismerjük, Danit nem nagyon fog pihenni a nyáron, néha-néha azért természetesen, de azért melózni is fog. Mindent folytatjuk Danival a beszélgetést, de most egy zeneszám következik.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Önök az Önindító magazint hallják, mai vendégem Ercsi Dániel, egyetemi hallgató a fővárosban. Egy évvel ezelőtt került be az egyetemre, és azóta ott van, beleszokott most már a fővárosi közegbe, a forgatagba, a nyüzsgésbe, és egy kicsit furcsa neki hazajönni, de mindig hazajön a gyökereihez. Danikám, itt vagyunk július legelején, gyakorlatilag 2 hónap hátra van a nyárból, hogyan telik a számodra, hiszen mondtad, hogy Pesten is az volt a kicsit gondot, hogy sok volt a szabadidő, de ezért kellett dolgozni és munkát vállalni. Hát itt van most 2 hónap, mi lesz veled?
dolgozni fogok, az biztos. Július végén lesz egy másfél-két hetes szabadságom, akkor szeretnék elutazni. Nem titok, hogy hova, igazából voltam Dubajban már egyszer az év közben, még egyszer vissza szeretnék menni, szerintem egy fantasztikus hely. Érdemes rólam tudni egyébként, hogy valamilyen oknál fogva Európa nem vonz. Én nagyon szeretem az ázsiai országokat, az arab országokat, illetve Afrikát, tehát azt a térséget szeretném lehetőleg inkább felfedezni. Nem véletlen, hogy tanulmányaim során is jobban fókuszálok az ázsiai térségre, mint az európaira.
Dani, amikor hazajössz Halastra, mert egyeztettük az időpontot, hogy mikor leszel itthon. Mondtad, hogy melyik napokon leszel itthon, véletlenül a többi nem. De mi történik ilyenkor? Mennyire tervezed meg előre a programokat, hogy most család, rokonok, barátok, haverok, kikapcsolódás, olvasás, pihenés, kikapcsolódni egy kicsit a üzgésből, hogyan zajlik a halasi életed?
A halasi élet a szerencsére lazán, ott nem kell előre megterveznem mindent percre pontosan, bár azért akadnak, hogy a barátokkal is azért megbeszéljük, hogy találkozzunk, jó, akkor megpróbálom ide beilleszteni, de akkor a családdal is foglalkozni kéne, segíteni, akkor jó, akkor az egy délután, akkor még elmenni ide-oda-amoda. Próbálom lehetőleg lazán kezelni, mégis a vége az lesz, hogy ki van centízve minden, és rohanok egyik helyre a másikra, de ezt szeretem tulajdonképpen.
Elvégezted az első esztendőt, így most tudom, hogy tudatos fiatalember vagy, mennyire és hogyan vonod meg a mérlegét ennek az első esztendőnek, hiszen az újdonság volt teljes egészében az életedben, mondhatjánk a magazin címére utalva, vagy igazi önindító volt, hiszen egyedül maradtál, vagy egyedül kellett boldogulni, nem kérdezhetted meg édesanyádat, édesapádat, barátokat, stb., hogy mit kéne tennem most ebben a helyzetben, nagyon sok helyzetet adhokból és azonnal meg kellett oldanod a fővárosban.
Szerintem még messze van az önindulás. Én úgy érzem, hogy az elkövetkezendő egy év lesz egy igazán önindító fázis és szakasz. Pozitívan tekintek előre, mert tudom azt, hogy mennyi és milyen sok lehetőség tárulkozik elém, és ezeket szeretném mindet kihasználni. Nem titok, hogyha valaki ránéz például a Facebook oldalamra, hogy ott is látszódik, hogy a szakmai részen történt egy annyi előmenetel, hogy például a Fülöp-szigeteki függetlenség napjára a nagykövet által lettem meghívva az eseményre, és ezt még mindig nem tudom be egy önindításnak, ezt még csak egy lépcsőfoknak tudom betudni, majd akkor mondom azt, hogy elindultam, hogyha esetleg egy nagykövetségen tudok dolgozni.
Ó, ez fantasztikus volt, igen, én is erre céloztam tulajdonképpen, de jobb, hogyha te mondtad ki ezt a fantasztikus megtiszteltetést, és azt is mondtad, hogy a lépcsőfok valahogy a lépcsőházban jársz még, és az emeletek még ezután következnek, és véletlenül ez felhőkarcolóra lesz ez a sok-sok-sok-sok szint és emelet, de ez elsősorban rajtad fog múlni. Oké, megvan az első év, rengeteg tapasztalat gyűjtöttél az egyetemi képzésről, az oktatásról, a vizsgarendszerről, a szemináriumokról, az előadásokról, az oktatókról, hogyan lódulsz majd neki össze a második évnek, mit vársz a második évtől, mennyire változik meg az életed annak tükrében, hogy a tartsajodban lesz már egy-egy éves gyakorlat?
Tulajdonképpen úgy változik meg, hogy sokkal több tantárgyat veszek fel, mint a mintatanterv, mert elhatároztam magamban azt, hogy fél évvel korábban szeretném befejezni az egyetemet. Kicsit ambíciózus személyiség vagyok, tudom magamról, de hát így izgalmas az élet, hogyha vannak az embernek kihívásai és céljai. Szóval sokkal több tantárgyam lesz, mellette ugyanúgy szeretném folytatni a munkát, lehet, hogy néha meg fogok halni, de hát az senkinek nem számít, nekem se, majd feltámadunk, és mint egy főnix, majd minden jó lesz. Nem tudom, jó lesz minden, így kell hozzáállni.
Danikám, én is így gondolom, hogy biztos vagyok benne, hogy jó lesz, de ahhoz kell egy muníció, fölvérteződés itt a nyár folyamán. Kívánom neked, hogy nagyon klassz legyen a nyarad. Rengeteget pihenjél, kapcsolódjál ki aktív pihenéssel és passzív pihenéssel, barátkozzál, látogass meg a családtagjaidat, ahogy te szoktad eddig, nem kell ezt mondani. Dani, köszönöm szépen a beszélgetést, és örülök, hogy ha sűrűbben nem is, de évente legalább egyszer találkozunk itt a Halas Rádióban. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánok kellemes nyarat neked is, és a kedves hallgatóknak is, és remélem egy év múlva akkor újra találkozunk.
Én is remélem, köszönöm szépen, és a kedves hallgatók figyelmét is nagy tisztelettel megköszönöm. Önök az Önindító magazint hallották, és Ercsi Dánielt, a kérdező pedig Tóth István volt. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmüket, viszont hallásra legközelebb.